Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Ferenc Zsolt nevében is. Köszöntöm Önöket, Gergely Zsuzsa vagyok. A vízen túl. Múlt héten erről az Erdély Magyar Filmegyesület által készített dokumentumfilmről beszélgettünk a stáb 3 tagjával, és azt ígértük, ma folytatjuk a Hargita megyei Betfalvi romatelepről szóló összeállításunkat. A Küküllő folyó konkrét és jelképes választóvonal a többségi társadalom és egy elszigetelt roma közösség között. A telepen néhány rozog a vályogházban élnek az emberek, nincs villanyáram, nincs ivóvíz. Óriási a szemét, a bűz, sok az emberi ürülék, mert, különösen télen, hidegben, a telep lakói a házuk mellé ürítenek. Ezért a hely tele van patkányokkal, veszélyeztetve az emberek egészségét és testi épségét. Alig akad lakó, aki tudna írni, olvasni, és a gyermekek közül is kevesen, ritkán jutnak el óvodába, iskolába. Analfabétaként nehezen találnak munkát, így a gyermeknevelési segély az egyetlen biztos bevételük, ha az összeg elfogy, 100%-os kamattal vesznek fel hitelt, hogy jusson ételre vagy alkoholra. Ha éppen magukhoz képest jól megy soruk, óriási bulit csapnak és zenével, tánccal ünneplik az életet. Egy olyan életet, amelynél minden ember többet érdemelne. Egyfajta időtlenség járja be a Betfalvi roma telepet, és nem csak azért, mert legtöbben nem ismerik az órát, vagy nem érdekli őket, hogy kedd van, vagy szerda, június vagy július. Mesztelen gyermekek játszadoznak a porban, sárban, hóban, legtöbben kamaszkorban kezdik a szexuális életüket, és a többséget sem a rokoni kapcsolat, sem a korkülönbség nem riasztja vissza az együttléttől. Nem tartják be a társadalmi és erkölcsi normákat, valószínűleg nincs is ismeretük róluk, vagy az életük annyira kaotikus, és elsősorban túlélésről szól, hogy el kell engedniük minden törvényszerűséget. Van átjárás a való világ és a szürreális állapot között, Betfalvát egy híd köti össze a teleppel, de az átjárás is egyoldalú. Kizárólag ők mennek a faluba vagy a közeli városba, hozzájuk nem lehet csak úgy besétálni, bizalmatlanok vagy elutasítóak. Aki pedig a közösség tagjaként többre vágyik, mint amit a telep nyújthat, azt visszahúzzák, ellehetetlenítik. Egyfajta ördögi körbe kerültek, ezért tűnik el a derű a kamaszok arcáról, ezért érzi fölösleges koncnak magát az idősebb generáció. A Vízen túl című dokumentumfilm azért készülhetett el, mert a stábot segítette egy helybéli, Rácz István, akinek bejárása van a telepre, és akit valószínűleg a közösség tisztel. Eleinte egy sikertörténetet kívántak rögzíteni egy sofőrkönyvet szerző férfiról, aztán meglátva a helyi állapotokat, rájöttek, hogy ez a film másról fog szólni. A 3 tagú stáb, egy rendező, 2 operatőr, utóbbiak közül egyik a film vágója is, lemondott a konvencionális dokumentumfilmes eszközökről, és interjú szilánkokból, életképekből rakott össze egy erős filmet, ami kórkép a mély szegénységben élőkről. A Vízen túl című film nem kritizál, csak megfigyel, a képkockák magukért beszélnek. Sokszor az az érdekesebb, amit az éppen beszélő személy mögött látunk, mert azok a legspontánabb megnyilvánulások, és azokból jobban megérthető a közösség dinamikája. Ma délután nem csak magáról a Vízen túl című dokumentumfilmről, hanem annak filmezési technikájáról és az óhatatlanul felmerülő mit lehetne, kellene segíteni kérdésről is beszélgetünk az alkotókkal. Elsőként Dávid Endre rendezőt hallják. Beszéljünk arról is, hogy hogyan is alakult ez filmként. Nem otthonos számukra a kamera, nem otthonos az idegen.
Hogy kell közöttük úgy működni, hogy a kép még minőségi legyen, közben ő feléjük ne úgy kommunikáljatok, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, amaz nem szabad. Egy már a hitelességbe ez eleve beleszól, hogy korlátokat szabsz, és valahogy természetes legyen minden. Az is, ami születik képileg, az is, amit ti szándékként megfogalmaztatok, és az is, hogy ők továbbra is léteznek. Tehát, hogy milyen helyzetekbe keveredtetek, és egyáltalán hogy kell kidolgozni egy munkastílust ilyen helyzetben?
Már az első pillanattól fogva nagyon sok olyan korlátunk volt, amikben valamilyen szintű kompromisszumot kellett kössünk azért, hogy át tudjuk ezeket lépni. Most akár, ahogy te is mondtad, a technika szempontjából, hogy ha ott élet van, akkor az nagyon zajos környezet, ahol megy a drusba, ahol szól a zene, ahol ordibálnak, ahol tényleg nagyon nagy zaj van, és ebben a környezetben, amikor egy kislánnyal próbálsz interjút készíteni, egy belsőséges interjút, akkor rettenetesen nehéz. Most az egy dilemma, hogy akkor te egy csiptetős mikrofont odaadsz neki, és felcsipteted, de azért, hogy a hangminőség az jó legyen, viszont ez nem egy olyan közösség, ahol szólsz, hogy akkor most rácsiptetek egy mikrofon, hangpróba, és akkor tessék, mehet. Úgyhogy itt egy kompromisszumot kellett kössünk, ami bizonyos szinten érződik a film néhány pontján a hangminőség szempontjából, viszont sokkal többet elvett volna az, hogyha akár csiptetős mikrofonokkal próbáltuk volna ugyanezt megoldani. De másfajta határok is voltak, vagy korlátok is voltak, most akár a kommunikációs korlátokra gondolok. A legelején nehéz volt kommunikáljunk velük. Voltak olyan témák, vagy olyan kifejezések, amik számukra evidencia, de számukra egy teljesen ismeretlen dolog. Most akár a kedvenc ételnek a kérdése, hogy kérdeztem a gyerekeket, hogy mi a kedvenc ételük, és nem tudták értelmezni a kérdést, hogy mit jelent az, hogy a kedvenc étel. Ha étel van, akkor eszek, ha nincs étel, akkor nem eszek. Nincs olyan, hogy mi a kedvenc étel. Ugye amiatt, hogy nem is tudnak tartósítani ételt, tehát nincsen hűtőjük, ezért nem is tudnak semmit hosszú távon beosztani, ezért nagyon nehéz, tehát hogyha valamilyen étel van, azt minél hamarabb el kell fogyasztani. Ugye emiatt a kedvenc étel kifejezés az nem igazán volt értelmezhető számukra.
Azért velem szembe jött néhányszor egy-egy disznó, tehát tartanak állatokat, mondjuk levágnak egy disznót, és akkor két napig mindenkinek van ennivalója, mert hogy nem tudják tartósítani, de sokan vannak egy disznót, szerintem felfalnak két nap alatt, nem tudom, így képzelem. De foglalkoznak ilyesmivel, hogy egy disznónak enni adnak, amiből lesz nekik is egy kicsi hús?
Ez egy furcsasága ennek a közösségnek, hiszen tényleg látunk jól hízlalt disznókat, ami talán visszásnak tűnik a történet szempontjából, amikor éheznek és a disznók futkorásznak a telepen. Itt azt kell látni, hogy nagyon sok konfliktusuk van emiatt a környező földeknek a tulajdonosaival, hiszen nyilván nincsen területük, nincsen ételük, amivel etessék, ezért elcsapják ezeket a disznókat. Aztán, amikor feszül a tulajdonos, akkor ők bezárják ezeket a disznókat egy időre. Viszont a filmben is elhangzik, hogy sokszor kölcsönpénzből veszik ezeket a disznókat. Nem mondanám azt, hogy egy disznóvágáson akkor megosztanak, vagy egy család megoszt a többiekkel nagyon sok mindent. Pont amiatt, hogy nem egy hierarchikus társadalomról beszélünk, ahol valaki ezt koordinálni tudja, például egy disznóvágást. Emiatt nincsen az, hogy akkor ezt elosztják, viszont ahogy én láttam, füstölik közbe a húst, ez az ő lehetőségük arra, hogy ezt valamilyen szinten tartósítsák, és ott a házakban, közben a padláson, közben ilyen kis kialakított helyen ezt tárolják. Ideig, óráig lehet így tárolni a húst.
Olyan érdekes, mert hogyha most mind a ketten antropológusok lennénk, de egyik sem az, akkor azt mondanánk, hogy ez részben törzsi társadalom szerint működik, és az billen meg amiatt, hogy túl közel van az idézőjeles normális élet. Tehát, hogy belátásuk van, ráhat a falunak az élete, tehát, hogy nem tudnak annyira elszigeteltek lenni. Néha az igényeik olyanok, mint annak az embernek, aki a víz túloldalán él, és nem működik az, ami szokott működni a zárt közösségekben, hogy legalább egymással megosszuk, tehát, hogy közösen akarunk túlélni. Tehát akkor megvan ez az önzés, a modern világ önzése bennük, hogy nem adom, mert nekem is nehéz, nekem most van, nem kapsz. Van egy ilyen?
Abszolút, tehát tényleg közbe-közbe irigységgel és haraggal is néznek egymásra, amikor valaki mondjuk több pénzt szerez, akár egy-egy ember rendszeresen jár már ki külföldre dolgozni. Tehát látszik az az irigység bennük, hogy a másiknak lett valamennyi pénze is, nekem nincsen. Mert én maradtam, ő ment. nagyon érdekes, ilyen kis mozzanatok maradtak meg bennem ilyen szempontból, hogy azt mondják, hogy hát a másiknak könnyű, mert neki csak két gyermeke van. Már neki könnyű kimenni külföldre, de akinek van 5-6-7 gyereke, az nyilván nem tud kimenni 4 hónapra külföldre dolgozni, pénzt szerezni.
Egymásra támadnak is időnként? Tehát, hogy az agresszivitás eljut odáig, hogy egymást bántalmazzák, vagy két család közötti verekedés például?
Igen, egyértelműen vannak fizikai konfliktusok is, akár családon belül, akár még gyakrabban, de igen, családok között is azért vannak villongások, nevezzük így.
Gyors váltások, improvizáció, spontaneitás. Ezt jelenti a run and gun technika, ami filmen azt is jelzi, hogy nincsenek előre kitalált, szerkesztett jelenetek, úgymond az élet termeli a képanyagot, és a stáb alkalmazkodik az itt és most adta lehetőségekhez. A vízen túl így készült, némiképp kényszerből, hiszen a betfalvi roma közösséget nem lehet úgy rögzíteni, mint például egy portréfilm értelmiségi szereplőjét. A stáb pedig előzőleg ilyen filmeket készített, úgyhogy a vízen túl okozott nekik némi fejfájást. Filmes döntésekről mesél Tornai István és Gráncsa Zsolt operatőr, utóbbi a film vágója is.
Átváltottunk ilyen setupba, most már megint egy más, vagy még letisztultabb setupot vinnénk, ahogy te is mondtad, egy ilyen run and gun setupot, hogy próbáljunk valahogy eltűnni a kamerával, hogy ne feszélyezze őket, és hogy ne vegyenek észre, csak beszélgetni tudjanak Andrével, a rendezővel. Sok mindent másképp csinálnánk, igen.
Így van, nagyon hamar, ahogy mondtam, szembe jött az igazság. Annyira nem voltunk kész a run and gun setupra, mi gyakorlatilag az egyesületünkkel és a cégünk is van, mi mindig azért pályáztunk, hogy minél cinematikabb irányba el tudjuk vinni. Én úgy érzem, hogy egy akkora setupot kellett volna fogjunk a kezünkbe, mekkora a jelenlegi setupunknak az akkumulátora volt. Nem tudtunk elvegyülni, ez az igazság, nagyon nehéz volt, és az adott felszerelésünk szerintem még így is túl látványosak voltunk.
Igen, meg azzal a felszereléssel, amivel voltunk, az a picit körülményes, ilyen kevés létszámba forgatni. Lehet, hogy megigényelni, hogy több ember legyen valaki, aki nem tudom, fókuszt húz, vagy bármi ilyesmi, vagy valaki, aki csak a hangra odafigyel. Ha egy kisebb kamerával mentünk volna, lehet a képminőség nem ilyen lett volna, de valószínűleg más sztorikat kaptunk volna el, vagy más lett volna a filmnek a kimenete.
Na most elkezdtek filmezni egy bizonyos téma körül igazából, mert hogy elindul a lavina, de hát ez sem ilyen egyszerű, hogy akkor mondtok egy hívószót az illetőnek, vagy a rendező mond, és akkor a körül beszél, hanem elkezdődik valami, és aztán lássuk, hogy mi lesz belőle. Azt hiszem, hogy operatőrként is ugyanez. Tehát, hogy elkezdjük, és aztán meg, ha valaki odaáll, akkor őt is bevesszük, és hát, hogyha majd egyszer csak használni tudjuk azt is.
Igen, hát végig alkalmazkodni próbáltunk a helyzetekhez, és nem megteremteni őket, hanem hogyha tényleg oda jönnek többen, és látványosak voltunk olyan szempontból, hogy a gyermekek imádtak minket, mi is imádtuk őket. Tehát ők szerettek a legjobban minket ott bentről a faluból, örökké jöttek oda, és meg akarják mutatni a kamerát, odaérinteni, és belebújnak a kamera elé. Igen, nehéz az ilyesmit ott megszervezni. Mi próbáltuk az elején, aztán rá kellett rájönnünk, hogy kell hagyjuk, hogy történjen, és ne akarjunk annyira belenyúlni.
Nekünk a filmes tapasztalatunk az volt, hogy minden jó filmnek van egy nagyon jó sztoria, stb. És próbáltuk egy storyline-ra valahogy felfűzni ezeket az apró történetmorzsákat. Ahogy látod, a filmet is nem sikerült, mert egyáltalán semmi köze nem volt a sztoriknak egymáshoz. Ezeknek az embereknek attól eltekintve, hogy egymás mellett élnek, nagyjából semmi közük nincs egymáshoz. Egymás mellé kényszerültek gyakorlatilag. És ezt a kiszámíthatatlanságát az is mutatja, hogy rengeteg a nyersanyagunk. Most készült egy órás film belőle, de van 35 óra nyersanyagunk, 21 terabájt. Amit ennyire tudott sztoriként összeállni, gyakorlatilag ez is mutatja, hogy mennyire el kellett azt a próbálkozásunkat dobjuk, hogy itt lesz egy történetszál, és azon mindent végig tudunk vezetni.
Szerintem érdemes lenne egyébként, vagy érdemes lett volna egy olyasmit is, hogy mi történik a kamera mögött. Ez egy másik filmnek a témája akár. Mik történtek egyébként, amikor ti ott álltatok és várakoztatok, mert ezek ilyen hosszú várakozásokkal teli időszakok, és közben pedig ők meg élnek, teszik a dolgukat.
Mi minden forgatásunkra szoktunk vinni egy embert, aki verkfilmet készít az adott projektről, de annyira feltűnőek voltunk itt bent, hogy még egy plusz embert nagyon nem szerettünk volna bevonni. Nyilván, hogy általában két kamerával jártunk be, de próbáltunk szétválni, hogy kicsit azt a gyerektömeget is osztjuk, aki a hátunkon ült mindig, egy kicsit a figyelem is oszoljon meg. A kamera mögött amúgy meglepetések voltak, nevetések voltak, gyakorlatilag szerintem ott az érzelem minden skáláját meg tudtuk ütni, mert székelyekként nekünk is van az önsorsunknak egy kicsi iróniánk, mi is tudunk nevetni, akár a másén is, amikor van egy komikus helyzet, viszont gombóc is volt a torokban, mert akárhogy nézzük, ezek gyerekek, akik ebbe beleszülettek mindenféle bűn nélkül. Úgyhogy nem volt egyszerű, szerintem nagyon nem volt egyszerű érzelmileg is megélni. Ami miatt egy kicsit szégyellem is magam, hogy a végére úgy gyakorlatilag egy kicsit érzelmileg semlegesedtünk, mert az inger küszöbünk olyan magasra került a két év alatt, hogy bementünk, s egy idő után már nem tudtunk meglepődni azon, hogy valaki a saját háza sarkára üríti az ürülékét. Ez nekünk olyan természetes volt, mikor bemegyünk, hogy nagyon örülök, hogy tudtak olyan felvételek kerülni a filmbe, amit azért kaptunk el, mert a kezdeti meglepetésünkbe ezt észrevettük. Még nem volt ez természetes nekünk, hogy emberek így élnek.
Nehéz lenne elmondani, hogy azok a szagok, meg azok a történések, meg mindenféle, amit ott átéltünk, azt tényleg nehéz átadni. Örülök, hogy mi sajátunknak meg tudtuk élni, és ahogy Zsolt is mondja, hogy kialakultak olyan szoros kapcsolatok a végére ezekkel az emberekkel. Például a film zárójelenete az nekem egy olyan kis szívemcsücske a maga az egész projektnek. Nem spoiler, de hogy a film végén van, ahogy az öreg telcsi kisétál a híthoz, és meséli az álmát. Nekem az volt talán a legutolsó forgatásunk, utána még jártunk ide forgatni, talán akkor voltunk. Ott volt azért egy-két könny elejtve ott. Ja, hát ez már két év után volt, úgyhogy összenőttünk ezekkel az emberekkel. De rengeteg sztori volt, mindig történt valami, vagy akciódús volt örökké, hogy nem tudtuk, hogy most lemenjünk és mire számítsunk. Volt mindenféle időjárási körülmény, ez minket sokkal jobban megviselt, mint őket. Mi azért télen egy téli kabátba vaszogtunk kint, míg mellettünk is pólóba, meg papucsba a gyerekek nézték, hogy most tényleg ennyire fáztok? Sok minden volt, ja. Nehéz átadni azokat az érzéseket, meg érzelmeket, meg amik ott voltak.
Bevallom, én ezeket a kis meztelen gyermekeket követtem a legnagyobb figyelemmel. Nem kizárólag azért, mert az ember ösztönösen is óvná őket, hanem azért is, mert szerettem a jó ízű nevetésüket, a kamera iránti kíváncsiságukat, a játékaikat. Mintha habzsolták volna az életet, és elkerülte volna őket az a keserűség, amely a felnőttek szavaiból áradt. Innen folytatjuk hamarosan Dávid Endre rendezővel. Sostar mange cada la love Kanak na yeromni mamo pashama Ai khalem le tai pilem le mamo he Shayen tsagetun damla Andela ki bari khoi Ma motemera Sustar mange kadal shavore Kanak na yeromni kon kha khavele Dai ge yasta ke shukar sa samamo he Media va me khasava Olyan érdekes ellentmondás ennek a filmnek, hogy hát nem szép az az élet, amit élnek,
Amúgy mindig csodáltam, hogy gyönyörű szépek szerintem a roma kisgyerekek. Tehát, hogy annyira életképes, kedves arcú, minden filmben le vagyok nyűgözve tőlük, és most nekik köszönhetően valahogy mégis olyan szép lesz az egész. Tehát ezt az ellentmondást a között, hogy hogy gürcölnek, hogy kínlódnak, milyen rossz döntéseket hoznak, mennyi az ő hibájuk, mennyi a közösségé, mennyi a világi általában. Van szépsége ennek a világnak, ugye?
Én is azt látom egyébként, hogy tényleg az az önfelett gyerekkor, amit ott meg tudnak élni kisgyerekként, legalábbis kívülről úgy tűnik, hogy azt ők tényleg élvezik. Az, hogy ott a gyerekek egy közösségben vannak, és esténként fociznak, közben együtt kergetik a patkányokat. Van egyfajta gyereki közösség ott, ami talán ellentétben áll a felnőtti közösséggel már, de hogy egyértelműen a gyerekek azok valóban tudnak együtt játszani ott, és valóban tudnak önfeledten játszani, és ami érdekes, hogy kontroll nélkül tudnak önfeledten játszani. Ennek nyilván megvannak a veszélyei is, ugye most történt, 2-3 héttel ezelőtt, hogy egy 3 éves kislányt elvitte a küküllő ebből a közösségből. Ez is nagyon sok kérdést vet fel nyilván, hogy jó-e az, hogy ennyire szabadon tudnak ők játszani, vagy ennyire szabadon élhetnek a gyerekek szinte párhuzamosan a felnőttekkel.
Ugye azt a döntést hoztátok, hogy akkor nem is használtok kérdéseket, megmutatjátok őket, hitelesen, nagyon erős képek, nem klasszikus interjúkat lehet velük készíteni, tehát hogy azért viszonylag kevés a szöveg ahhoz képest, hogy milyenek szoktak lenni a dokumentumfilmek. Többet mond a képanyag, többet mond a testbeszéd, egy csomó minden. Érte olyan vád benneteket, hogy jó, akkor ti csak megfigyelők voltatok, de mit óhajtantok tenni értük?
Természetesen szerintem zsigeri minden emberben a kérdés, miután megnézi ezt a filmet, hogy jó-jó, de ezt így végignéztétek, nem csináltok semmit, jó-jó, van egy ilyen helyzet, de mi a megoldás? Ez most azért nehéz, mert pont ahogy az elején kezdtük ezt a beszélgetést, hogy nagyon könnyű kritikát megfogalmazni, nagyon könnyű elmondani azt, hogy mi nem jó ebben a helyzetben. Nagyon könnyű feltenni a kérdést, hogy ez a szerv, miért nem tesz többet? Viszont én azt látom, hogy ez a kérdés sokkal komplexebb annál, mint hogy azt mondjuk, hogy akkor így kell ezt megoldani, és kész. Nem hiszem, hogy van egy recept rá, hogy akkor ezt így lehet megoldani, kell hozzá ekkora költségvetés, és kész van. Főleg azért, mert nagyon sok probléma vagy kérdéskör, ami ott van, az nem is pénzkérdése, legalábbis ez a saját véleményem. Nem az van, hogy ha X pénzt költenénk erre a közösségre, akkor hirtelen rendbe kerülne minden. Hogy példát említsek, akár az ürítés, tehát a testi szükségletből adódó ürítések, az nem pénz kérdése, hogy egy helyre, egy gödörbe fogjuk megoldani, vagy pedig mindenki a háza oldalába, ahogy éri. Az nem pénz kérdése, hogy tele van a szeméttel körülöttünk a hely, főleg úgy, hogy időnként még külső segítséggel is összeszedik ott a szemetet, de mégis eltelik egy kis idő, és tele lesz szeméttel az a hely. Nem pénz kérdése az, hogy gyűjtsük-e egy helyre ezt a szemetet. Ez sokkal inkább mentalitás kérdése is, nehogy félreértésessék, én nem őket hibáztatom ezért, mert hogy sokkal komplexebb ez a kérdéskör. Úgyhogy igen, fontos ezekkel a helyzetekkel foglalkozni, fontos megnézni azt, hogy mit lehetne tenni. Én azt gondolom, hogy azért sok ember gondolkodik ezen, és sok ember keresi a receptet erre, de azt is látni kell, hogy nem csak ez az egy közösség van Romániában, tehát rengeteg ilyen is hasonló közösség van, amiből egybe most megpróbáltunk egy pici betekintést nyújtani az embereknek, akik a vízen innen élnek.
Ez egy figyelemfelkeltő film lehet, ez egy közösséget bemutató dokumentumfilm lehet, de most nem arról a feléről beszélünk, hogy mik a megoldások, úgyhogy nem is vártam el a filmtől, tehát az első kockáktól tudom, hogy nem ez a szándék, hogy akkor most a vége fele megoldásokat fogunk keresni ebben a filmben. De hogyha már az van, hogy mit kéne csinálni, ugye mindenütt azt mondják, hogy az iskoláztatás az egyik lehetőség arra, hogy fejlődjön egy közösség és változzon. Én szerintem azt tudna ott a környék valamit segíteni, egy iskolabusszal, amelyik a hídtól elvisz néhány gyereket, aki szeretne menni, és akit éppen az apja nem ver agyba főbe, ha elmegy iskolába, tehát vegyünk ilyen nagyon durva helyzeteket. A másik a gyerekvédelem, mert én továbbra is úgy gondolom, hogy ezek a nemi kérdések, ezek nagyon veszélyesek, és nincsenek rendben, és teljesen torzul az egyéniségük, és akkor szinte a nőket prostitúció fele, és a férfiakat pedig a prostituáltak kitartása fele viszed el. Tehát, hogyha ők felfejlődnének, akkor már így akarnának megélni, nem munkából. Például a gyermekvédelem, az azért, ha távolról is, de figyelemmel van rájuk, épülnek ki köréjük hálózatok. Szerintem le lehetne kapni 3-4 embert, aki morálisan visszaél velük, nem?
Nem merek kritikát megfogalmazni, hiszen sokkal mélyebb tudásra lenne szükség, hogy a gyermekvédelemnek milyen elképzelése van ezzel a helyzettel, ezért óckodok attól, hogy ilyen szempontból véleményt nyilvánítsak. Viszont az iskola szempontjából bennem is volt egy nagy változás, tehát én is változtam ezzel a filmmel együtt, és ezt érezzük, hogy a többségi társadalomban egy normális kérdés az, hogy jó, de ez a férfi miért nem dolgozik? Épp egészséges, miért nem dolgozik a pénzért? Amikor megkérdezik a gyereket az iskolában, hogy jó, de miért nem mosdottál? Mocskos vagy, ne gyere így iskolába, mosdjál meg, s utána gyere. Miért nem írtál házi feladatot? Hol van a füzeted? Miért alszol a padba? És akkor, amikor az ember kezdi látni a másik oldalát, hogy lehet, hogy azért nem írt házi feladatot, mert éppen a füzetét tényleg valaki elvette tőle, vagy nincsen áram, nem tudta megírni. Vagy miért alszik a padba? Azért, mert egész éjszaka mellette ordibáltak, és 2-3 négyzetméteren lakik még 4-5 ember. Miért nem tisztálkodott télen? A küküllőbe tudott volna tisztálkodni, az az alternatíva. De ugyanígy a férfiak is, tehát hogy miért nem értél ide időben? Azért, mert nem ismerem az órát. Miért nem írtad le ezt a dokumentumot? Azért, mert nem tudok írni. Tehát amikor onnantól, hogy kezdjük látni a másik oldalát is, vagy a válaszokat ezekre a már-már sztereotipizált kérdésekre, én úgy gondolom, hogy onnantól tudunk valós megoldásokban gondolkodni, vagy el tudunk kezdeni valóban megoldásokon gondolkodni.
Torna Istvánnal és Gráncsa Zsolttal folytatjuk.
Most, hogyha nézünk egy ilyen lineáris vonalat, vagy bármit, hogy honnan indultatok a velük való kapcsolatban, egy néhányukkal ugye össze is barátkoztatok, lehet ezt így mondani, Tercsivel például, a Móka Sanyival, mégiscsak úgy megteremtődtek ilyen helyzetek, és akkor mostanra hol tart ez a barátság, vagy kapcsolat, amikor azt mondtátok, hogy na, akkor ennyi volt utolsó nap, hogy jöttetek el akkor a helyszínről?
Nekük ez nem volt bejelentve, hogy utolsó nap, nekük az érkezésük is mindig random volt, egyszerűen nem tudtunk kapcsolatot tartani. Volt egy-két telefon a pusztán, ők így hívják, betfalvják, így hívják a Vizentúrt, hogy a puszta, vagy a Vizentúr. Általában is pusztát használunk, csak filmcímnek hangzatosabb volt a Vizentúr. Igazából a pusztán volt egy-két telefon, de nem ismerik a neveket. Próbáltuk elmenteni a telefonszámunkat, de pár számot úgy formailag megjegyeznek, stb. De nem tudtunk mi kapcsolatot tartani, nem tudtunk szólni, hogy most jövünk. Ez jó is, utólag kiderült. De egyszerűen nem tudtunk velük megegyezni ilyet, hogy most először jövünk, utoljára jövünk. Nincsenek tisztában gyakorlatilag azzal, ami engem nagyon meglepett, és nagyon szomorú, hogy egyáltalán milyen nap van, vagy milyen év van, vagy hogy hány éves ő. Ezt gyakorlatilag körülbelül van egy ilyen rövid videó összevágásunk, körülbelül 8 óra kérdeztük meg Tercsit, hogy hány éves, de 55, 58, ez két hét leforgás alatt nagyon, nagyon sok éves volt, és így, amikor ennyire az időérzékük bent el van veszve, akkor nagyon nehéz arról beszélni, hogy mi mikor fogunk jönni, vagy mikor nem jövünk. Ők látták, hogy közben megérkezünk, közben eltűnünk. A film után az Egyesülettel azért adományokkal azért kerültek be, mi is jártunk még be a forgatás közben is, mert nem mindig mentünk kamerával, mert nem akartuk, hogy azt érezzék, hogy itt valami kizsákmányolás megy. Mi ezt teljesen haszonszerzés céljából, vagy valami hasonló okkal csináljuk, volt, hogy kamerák nélkül mentünk be. Azért, hogy ez a kapcsolat, ez a nagyon törékeny kapcsolat, amit ki tudtunk alakítani, az valamilyen szinten fent tudjon maradni.
A
abszolút törékeny volt ez a kapcsolat, és annyi mindenkivel nem is sikerült ahhoz képest, hogy mennyien laknak abba a kis közösségbe. Akik a filmben benne vannak, és jobb kapcsolatot ki tud, azok megismertek nyílni, és azokkal is tudtunk picit mélyebb interjúkat felvenni, amik elhangzottak a filmbe, de ezek a kapcsolatok is ilyen nagyon hullámvölgyek voltak, hogy lehet, hogy most tök jól elbeszélgettünk vele, de lehet, hogy fél óra múlva már éppen nagyon-nagyon gyűlöl minket. Igen, nehéz volt így bármi stabil kapcsolatot kialakítani, ezekkel néhányan sikerült, hogyha utólag találkoztunk, vagy valami, akkor vagy megismertek, vagy nem. Mi megismertünk, nekünk jól esett őket látni. Éppen annyira közel nem lakunk, nem tudom, 30 kilométerre lakunk Betfalvától, úgyhogy napi szinten így nem futunk össze velük. Van, amikor igen, akkor az jól esik, de nem vagyok biztos benne, hogy ők feltétlenül emlékeznének ránk most már, hogy mi kik vagyunk, honnan jöttünk. Meg az is volt a probléma a film alatt, hogy voltak még különböző próbálkozások erre, hogy más táv bemenjen és forgatni, voltak nagyon kizsákmányolásszerű kampányok, amik rosszul sültek el, és minket azokkal a stábokkal asszociáltak, nem tudtak el különböztetni, hogy mi teljesen más projekt vagyunk, hanem mi voltunk a kamerások. Ezért is volt nehéz egy kapcsolatot kialakítani.
Ilyenként kell-e várni arra, hogy ők is megnézzék a filmet és visszajelezzenek? Biztos, hogy igen, mert hogy szakmai ártalom, hogy az embernek fontos az a fajta visszajelzés is, hogy valamiről készít, vagy valakiről, egy közösségről, és akkor lássuk, hogy ő hogyan látja viszont magát. Biztos, hogy ennek is majd egyszer csak eljön az ideje.
Mi folyamatosan a filmből kivágott képeket nekük vittünk be. Ahogy haladt a film, vittünk nekik kis kinyomtatott képeket, amiken ők szerepeltek, azt ők ki is rakták ott ügyesen náluk a vitrínbe. És az az igazság, hogy Keresztúrtól nem laknak messze. Minden nap bejárnak. Két vetítés volt Keresztúron, mind a kettő ingyenes, és őket is vártuk. Tudtak is a filmről, de egyszerűen nekük az, hogy este 8 óra, az nem mondott semmit. Az időérzék az, hogy ennyire nem ismerik az időt, nem jöttek el. Én erre fogom, hogy nem jöttek el, mert tudták, hogy vetítés van Keresztúron, tudták, hogy melyik nap van, de senki nem jött el gyakorlatilag.
Sajnos, hát reméljük, hogy lesz rá lehetőség, hogy megnézni, nem is az összesen, mert az valószínűleg kivitelezhetetlen, de hogy egy-két személlyel, azt viszont már nem tudom, hogy ők hogyan fogadnák, vagy hogyan értelmeznék. Terjengtek ilyen rossz ízek a közösségen belül, hogy egyszerűen próbálták felfogni, hogy mi azért készítjük ezt a filmet, hogy mi azért videózzuk őket, hogy kitegyük őket az internetre, és az emberek kacagjanak rajta. Nem nagyon tudtuk ebből őket kimozdítani, hogy nem ez a célunk, és reméljük, hogy nem is ez jött át, hanem ha még a film elején is vannak poénos részek, akkor azért a film végére szerintem lesz annyira komoly, hogy ja, ezeket felülírja és másképp. Na, reméljük nem ez jött le belőle, szomorú, de tényleg nem tudom, hogy hogyan reagálnák, hogyha látnák, vagy megnéznék. Sugar santo muro chamo tu samuro tu chari pum chumi dam tu iloro. Hoy era la tierra y alo malo 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 ma, alo malo malo ta na 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 na. Hoy era la tierra y alo malo malo ma, alo malo na 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 na. Cari kiki cante malo same tu que si cabo. Same tu que si cabo. Por vir mangue cana mangue se temer a palavra. Vai de lá de junide. Alô, malô, malô, malô. E alô, malô, malô, malô. Alô, malô, malô. Tana, tana, tana. Alô, malô, malô. 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 Alô,
ezt úgy foglalnám össze, hogy reális képet festeni arról, ahogy a nők élnek, a lehető legtermészetesebben, bár azokkal az eszközökkel, ugye a filmes eszközökkel ezt így megmutatni, és hogy ennyi igazából. Tehát, hogy most nem akartok utólag így kiemelni embereket például a közösségből, hanem van ez a helyzet, ezzel is együtt élünk, és jó, hogyha tudunk róla. Körülbelül ez.
Így van, körülbelül erről van szó. Szerettünk volna semmilyen szinten befolyásoló tényezőket bevinni a hídon túl. Gyakorlatilag ilyen benfentes info, 3 olyan jelenet van a filmben, amelyikbe minimális szinten belenyúltunk. Az egyik, az utolsó, a Tercs is, őt megkértük, hogy sétáljunk ki a hídig, mert ő nekünk elmesélte ezt az álmát, hogy kiárt a hídig, amit hallunk narrációban a film végén, kiárt a hídig, mert hallott, hogy a férje hívja. És megkértük, hogy na akkor gyere Tercsi, menjünk ki a hídig. Ennyire tudtunk belenyúlni, és a lepénysütésnél már, mikor negyedikszer mentünk vissza, és nem volt amiből, akkor ötödikszer vittünk egy kevés lisztet. Gyakorlatilag, mert mesélték, hogy ezt így szokták készíteni, stb., de soha nem volt egy liszt is. És ezt nem szerettük volna kihagyni, ezt a kis gasztronómiai vonalat gyakorlatilag, hogy legalább ezt mutassuk meg. És ezeken a pontokon ennyire nyúltunk mi bele, másképp teljesen szemlélői voltunk gyakorlatilag.
Igen, ahogy Zsolti is mondja, nem próbáltunk benne picit akkor megörökíteni, vagy tényleg annélkül, hogy belenyúlnánk úgy bemutatni a történetet, hogy mi ne adjunk hozzá tényleg semmit. Elvenni inkább vettünk el a sztoriból, de hát minden nem férhet bele, olyan szinte, hogy nem került bele valami, de hozzáadni, vagy ilyesmi nem volt.
És akkor a vágóasztalról is ejtsünk szót. Ugye ott van a hatalmas nyersanyag, 23 terrányi nyersanyag, 31 óra, ilyenként volt, amiből választani. Hogy dolgozik az ember? Vannak különböző figurák, vagy különböző témák akár? Melyikhez ragaszkodtál te inkább, vagy ragaszkodtatok együtt?
Próbáltam úgy struktúrálni az elején, hogy folyamatosan forgatás után egy Excel táblázatba vezettem, hogy aznap sikerült-e valakit megszólítani, és ha igen, akkor az nagyjából mit mondott, és ezt a mappa struktúrával összekötöttem. És a vágóasztalra, amikor rákerült az anyag, akkor gyakorlatilag teljesen emberekre bontottam, és az egymáshoz valamilyen szinten kapcsolódó embereket közel kezeltem egymáshoz, mint Ildikót, az apját és az anyját például. Akkor akartam egy ilyen évet adni neki, nyilván is tiékkel egyeztetve is Endrével, hogy ami egy kicsit humoros, ami egy kicsit ironikus, azt nagyjából az elején lőjük el. Azért, hogy a végére tudjon bekomolyodni, és senki ne gondolja azt véletlenül se a film végén, hogy itt paródiát forgatunk mi egy ilyen sorscsapásból, és nem titkolt célja volt ennek az is, hogy a filmvégi szomorúság mellett a nézőbe egy nagyon kevés lelkiismeretfurdalást is csempésztünk azáltal, hogy ezelőtt egy fél órával nevetett egy olyan embernek egy poénos mondatán, aki 20 perc múlva arról mesél, hogy a fia Brassóba halt meg. Erre szerettük volna elvinni a történetet, hogy ők habár meglelik a mindennapoknak az apró, finom vidámságait, egymás között elnevetnek, egymás ballépésein, egymás vicces mondatain, de a nap végén, amikor egyre hátrább lépünk és egy összképet nézünk, akkor derüljön ki az, hogy ezek az apró humorok mögött akkora balsors van, hogy az felülír mindent.
A vágás a Zsoltinak abszolút a mesterműve és a keze munkája. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt így első filmként így meg tudta oldani, mert nekem halvány a fingom nem lett volna, hogy én hogy kezdje vele ezt az egész történetet. Ja, ott voltunk mi is a vágás során, de hát nem 0-24 órában, a Zsolti azért ott elég sokat túlórázott, ja, éjszakákban nyúlóan vágott. Úgy volt, hogy volt egy kisebb kiadás a filmünkben, letettük volt a projektet, és picit megpihen, mert időnk sem volt rá, és akkor kinéztünk volt egy határidőt, egy dátumot, egy filmfesztivál nevezésre, és akkor azt mondtuk, jó, akkor most eddig meg kell legyen. És gyakorlatilag leadás előtt még visszamentünk egy-két forgatást felvenni valamit, és ilyen, hát nem tudom, Zsolti nagyon speedrunba vágta meg a filmet, úgyhogy tényleg ott az keményen tolta a csávó.
Nehéz ezután olyasmi következtetéseket levonni, hogy akkor hogyan tovább a közösség, mert hogy ezt ők alakítják igazából, ebbe kívülállóként alig ha tudunk, vagy hogyha belenyúlunk, akkor az más lesz. Mi lenne szerintetek így a legfontosabb, ami jó lenne, hogyha változna, akár olyan dolgokra is gondolok, hogy a villany. például. Vagy hogy azt megtanulják, hogy nem szemetelünk, mert hogyha szemetelünk, akkor jönnek a patkányok például.
Nagyon nehéz úgy megfogni ezt a kérdést, hogy vagy beléjük ne rúgjak, vagy azokba a szervekbe ne rúgjak, aki hibásnak érezheti magát a helyzet miatt. Nem pénzkérdés. Szerintem nagyon egyszerű emberként mondom, hogy nem pénzkérdés. Például megoldani azt Betfalván, hogy télen, amikor hideg van, akkor összeálljanak haton és ássanak egy gödröt, és eldöntik, hogy mindenki oda ürít, nem a háza szélére. Ez például nem egy pénzkérdés, ez mentalitás kérdése teljesen. Tehát arra akarok utalni, hogy bent is vannak problémák, kintről még nagyobb problémák vannak azzal, hogy elfordítjuk a fejünket. Sokan kérdezik, hogy próbáltunk-e valamit tenni, hogy ez a helyzet javuljon, mert sokan megnézték a filmet, és utána egy picit mindenkibe ez a tenni akarás előbújik, a szociális lélek előbújik, de annyira egyszerű emberek vagyunk, három videós vagyunk, akik szerintem a legtöbbet, amit azért a közösségért tehettek, az az, hogy megmutatták. Ez nem egy egyedi eset, rengeteg van még a megyén belül is, Hallgita megyén belül is, ahol ez forgott, és az országon belül is. Nem vagyunk mi olyan kapcsolati hálóba, hogy szociális intézményeket tudjunk megmozgatni. Gyakorlatilag szerintem mi, amit legtöbbet tudtunk tenni, hogy ezt a helyzetet megmutattuk, egy kicsit felszínre hoztuk. És aki kell tegyen ezért, ahhoz is szerintem valamilyen szinten eljutott a film híre, nagyon remélem. Nem tudnék egy megoldást mondani, hogy mi az. Nyilván az elektromos áram az sokat segítene valószínűleg, és a friss ivóvíz. Ez a kettő, ami azt látom, hogy életminőséget tudnak nagyon rövid időn belül javítani, de nem értem ennek a módját, a megvalósítás módját, nem is tisztségem eldönteni, hogy mi ennek a módja, de biztos, hogy ezen a helyzeten változtatni kéne, hogy lesz-e változtatva, azt nem tudom, nagyon örülnék neki a lenni.
Őszintén én sem tudom rá a választ, és nagyon sajnálom, mert tényleg sokan feltették ezt, és jogosan, de amit tudtunk tenni tényleg azt, hogy megmutatjuk, és reméljük, hogy valaki olyanhoz eljut. Vannak rá próbálkozások, voltak rá próbálkozások. Igen, az ivóvíz, a tiszta ivóvíz az egy nagyon fontos dolog lenne, mert rengeteg betegség a külső szennyezett vizéből származik, és az sokat segítene, nyilván az áram is, meg stb. Reméljük, hogy eljut valaki ez olyanhoz, aki ezért tud tenni.
A dokumentumfilm készítés azért nehéz vállalkozás, mert nem a fantáziát szülte történetet viszed vászonra, hanem azt, ami van, ami látható. Egy rossz forgatókönyvet, egy gyenge fikciót maximum annyival büntetnek, hogy elfelejtik, vagy nem hozza vissza a belefektetett pénzt. A dokumentumfilmesek esetében másfajta felelősségről beszélünk. Ők húsvér embereket mutatnak meg, sokszor kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, és ez emberségre, empátiára kötelez. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk Dávid Endre rendezővel. Az is sztereotipizált kérdés, és ez a dokumentumfilmesek világában érvényes sztereotípia, hogy készítesz egy erős filmet, de nem hagyhatod cserben az alanyaidat. Ugye már beszéltünk arról, hogy bizalmatlan közösség. Volt-e bennük félelem, hogy vissza akartok élni azzal, hogy beengedtek, és hogy vajon mi a szándékotok a filmmel? És kettő, úgy érzed-e, hogy a film befejeződ, de időnként el kell menni, hogy nem felejtettünk el benneteket. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos.
Igen, tehát egyértelműen úgy élték ők ezt meg, hogy mi ebből pénzt csinálunk, hogy mi ebből meg akarunk gazdagodni. Tehát, hogy más, normális ember nem jön ide, hogy ne a pénzért csináljon valamit, vagy hogy ne kizsigerelje, vagy kihasználja őket. Én úgy gondolom, hogy ez a két év alatt se tudtuk ezt megváltoztatni bennük. Nekünk az egy kiindulási pont volt, hogy alapvetésünk volt, hogy mi ebből pénzt nem akarunk keresni, pont azért, mert egyfajta visszaélés lenne, hogy tulajdonképpen a nyomorról készítünk dokumentumfilmet, amiből mi pénzt keresünk. Úgyhogy egy alapvetés volt, hogy ebből pénzt nem szeretnénk keresni. Nyilván szeretnénk azt, hogy minél több ember be tudjon pillantani ebbe a világba, és pont azért, amit mondtam, hogy ezeket a kérdéseket, ameddig a többségi társadalom többsége el tud jutni, hogy miért nem jött múlt héten iskolába a kislány, miért nem dolgozik ez a férfi, ennél tovább tudjanak tekinteni az emberek. De igen, egyértelműen úgy érzik, hogy mi ezt pusztán anyagi megfontolásból készítettük.
És akkor maradt a másik, hogy úgy érzed, hogy vissza kell időnként menni, nem cserben hagyni őket, hanem ez teljesen érzelmi viszonyról szól inkább, hogy befogadtak, akkor én is jelzem, hogy még vagytok nekem.
Mi a film alatt is karácsonykor azért helyi egyesületekkel közösen megszerveztük azt, hogy egy-egy csomagot mindenkinek ki tudjunk vinni, amire tudtuk, hogy szükségük van. Itt is van egy nagy probléma, hogy aki belülről nem látja az ő helyzetüket, az kívülről ítéli meg a szükségleteiket. Hogyha azt látjuk, hogy télen a gyerekek ruha nélkül futkorásznak, akkor azt hiszük, hogy ruhára van szükségük. Pedig nem ruhára van szükségük. Nagyon sok szervezet visz oda ruhát, és mi végignéztük azt, hogy két nap alatt a kükülőbe került az összes ruha. Tehát itt is egyfajta gondolkodás, módbeli váltásra van szükség, hogy a gyerekre télen ruhát kell adni, mert hogy ha ilyen szinten igénybe van véve a szervezete hosszú ideig, akkor az élet tartama az valószínűleg csökkenni fog. Úgyhogy mivel mi bele tudtunk egy picivel jobban mélyülni ennek a közösségnek az életébe, az igényeiket is talán egy picivel jobban meg tudtuk fogalmazni, hogy mire is van nekik a szükségük. Ilyen szempontból minden karácsonykor ott voltunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a jövőben is meg szeretnénk azért tartani. Tehát ahogy mondtam, azért kialakult egyfajta kapcsolat ezekkel az emberekkel, és nyilván van egyfajta tartás, mert kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, hogy ők azt érzik, hogy mi pénzt akarunk valamilyen módon keresni abból, hogy itt filmet készítettünk. Hát volt olyan eset, amikor megérkeztünk a csomaggal, és már jött az ordítás felénk, hogy meg fogunk ölni titeket, ne kamerázzatok. És akkor mondtam azt, hogy nem kamerázni jöttünk, nincsen nálunk kamera. Akkor jött a válasz, a kamera a véretekben van. Tehát, hogy már-már zsigeri az, hogy ki akarjuk ott használni őket. Tehát nagyon sokszor ez jön fel, de ahogy mondtam, ez nem stabil, tehát ez hullámzó. Vannak olyan pillanatok, amikor teljesen jókedvel fogadtak és fogadnak.
A Vízen túl című dokumentumfilmről olvastam olyan kritikát, amely dicsérte a kivitelezést, de elég erőszakosan tette fel a kérdést, s akkor mit szeretnétek változtatni a közösség életén? Három ember olyan helyzetbe kerül, hogy bebocsátást nyer egy roma telepre. Amint elhangzott, nem fogadják őket mindig tárt karokkal, nagy a bizalmatlanság. Ennek ellenére elkészül egy sokkoló, mégis szép film, amivel az alkotók nem akarnak világot váltani. Gondoljunk bele, milyen világban élünk. Két megosztott mondat a közösségi médiában, és már is akasztanak, átkozódnak, földbe döngölnek egyesek. Ilyenek lettünk. Vállalt identitás nélküli hóhérok, melveregető műmoralisták, a másságot csípőből kilövő, folyton ítélkező nagyarcok. A Vízen túl egy olyan dokumentumfilm, amely láttán nem ezek a zsigeri gyűlölködések kerülnek felszínre, legalábbis remélem, hogy senkinél nem, hanem őszinte kíváncsisággal igyekszünk megérteni egy közösséget, amelynek az élete nagyon messze áll a miénktől. A lesütött szemek, elfordított fejek világában egy óra erejéig szomorú, de tiszta tekintettel nézünk egy filmet, meg is könnyezzük azt, és közben nem dobunk senkire még egy kavicsot sem, nemhogy követ. Egy óra erejéig visszatérünk régi énünkhöz, az emberséges emberhez. Köszönet ezért az Erdély Magyar Filmegyesület három tagjának, Dávid Endrének, Torna Istvánnak és Gráncsa Zsoltnak. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Gergely Zsuzsa vagyok, további szép napot mindenkinek.
Sargent en randelum. Ay, quiere me romano de roman. Putre naurio budan, a ver le roma duranca y amén. Ay, le, 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 le. Puto de sabor a ver, ande glaja molanen de romen. Ay, le, 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 Savona ben, ande glaja mola nelle rome. Biau che ras romano de romano. Ai le 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 da 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 da. E a bara stai che las pagi vale sordina se romenza. Ai le 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 da 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 da. E a bara stai che las pagi vale sordina se romenza. Ai le 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 da. Cara,